Lelkileg gyakorlatilag vételes. De ma nagyon-nagyon bátor az a gyülekezet, aki megállni a személy, hogy négy hétig elmondom, hogy lelki gyakorlatilag. De itt kezdődik, van nekem egy hosszabb lelki gyakorlatilag. És én úgy hiszem, hogy a keresztény életünk a leges, de a legfontosabb dolga az, hogy meghalljuk Isten hangját. Főleg a mai utolsó időkben az abszolút így van, és ez csak a csöndben lehetséges. Ugye ezt próbáltuk gyakorolni a hármas lelki gyakorlatilag, elég kevés idő volt rá. Úgy én szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ez csak kezdet volt ez az elmúlt év, és próbál, akinek van ideje és módja rá, akár kisebb vagy nagyobb réteg, próbálja ezt a 4x1 hetes lelki gyakorlatot végezni. Ehhez hadd ajánljak egy könyvet, meg kell mondjam, hogy mostanában a Szent István Társulatnak egész jó könyvei vannak. Ugye az elő is múlt héten ajánlottam egy könyvet, ami nagyon jó volt, a bibliai szimbólumok lexikona, egy kiváló kiadvány. Szent István kiadó, és ez a könyv, ami úgy szól, és ez pont a lelki gyakorlathoz kapcsolódik, a csönd ereje. A lelki gyakorlatnál a legfontosabb dolog a csönd ereje, és 383 oldalas könyvet írni a csöndről, ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog, és a könyvnek a bevezetőjében, hadd olvasok fel néhány dolgot, meg kell mondjam, hogy meglepett engem, hogy milyen érdekes gondolatok. Úgy szól a könyvnek a bevezetője, hogy az egyenhangosabb világunkban szinte mellyiségnek számít könyvet írni a csöndről. Hát ez valóban így van. Szóval annyi zaj zúdul ránk, hogy néhány csöpnyi csöndre nagyobb szükségünk van, mint valaha. Szóval a modern ember, és ez egy nagyon fontos gondolat, most figyeljetek. A modern ember azáltal, hogy elfordult Istentől, a zaj pillanatnyi megszűnésével nyomasztó csöndbe és aggasztó megpróbáltatás közepette találja magát. Ismertek olyan embereket, akinek állandóan kell, hogy szóljon valami? Ha otthon van, egyedül van, menni kell a rádiónak, menni kell a tévének, menni kell bárminek, csak ne legyen csönd. Én nagyon sok ilyen ember, régen én is ilyen voltam. És nagyon, akit ismerek, meg kell mondjam, hogy én is tudok egy szintű rendet, aki ne csinálja. Aki otthon van, egyedül van, és lehetne csöndbe, nem, mert fél a csöndtől. Még egyszer felolvasom ezt, mondom, nagyon fontos. A modern ember azáltal, hogy elfordult Istentől, a zaj pillanatnyi megszűnésével nyomasztó csöndben és aggasztó megpróbáltatás közepette találja magát. Szerintem ez teljesen ez a mondat megállja helyét. Szóval, hogy az élet csöndes kapcsolat az ember belsője és Isten között. A csönd feltétlenül szükséges ahhoz, hogy meghalljuk Istent. Ez tökéletesen egyetlen. Ez az egész könyv ebben a szellemben íródott. És hadd olvassak el a végéről, nyilván most nem fogok az egész könyvet elmondani, de csak néhány gondolatot. Ezt a könyvet Robert Schalach bíboros írta. Ezt tudni kell, ez egy katolikus egyháznak a kiadványa, a Szent István kiadó, a bíboros az a pápai tanácsadó, ha nem tudnátok. Ez egy legmagasabb arany. És ennek a könyvnek a hátsó borítójában a szerzői ezt írja, a Vatikán harmadik legbefolyásosabb egyházi személye. A harmadik, ki az első? Pápa. Ki a második, ezt tudjátok-e? Van egy pápai államtitkárság. A pápa az önálló állam, és a pápai államtitkárság vezetője, ő a pápa után a második legfontosabb ember. Gyakorlatilag az irodó vezetője a pápának, és ő a harmadik legfontosabb ember, így írják a körülbelül. Erről az ember. És akkor van egy, csak három gondolat, és aztán áttérünk a mai témánkra. Én igyekszem mindig átvezetni az előző heteknek az alkalmait. Azt mondja, az első gondolat, a csönd a világ zajával szemben. Csönd nélkül Isten eltűnik a zajban. Tudtuk rá megmondani? Nagyon így van. És ez a zaj egyre gyötrőbb lesz, mert Isten távol van. Ha a világ nem fedezi fel újra a csöndet, elveszik, elmerül a semmiben. Szerintem ez egy nagyon helytálló gondolat. És akkor még egy gondolatot, összesen csak hármat. Ugye a csönd misztériuma és a szakralitás. Hoppá. Szóval van egy valódi figyelmeztetés, és ez a könyv nagyon fontos, még egy, bocsánat, hogy ezt felolvasson, ez a könyv, ez 2016-ban íródott. Tehát nagyon gyorsan lefordították, és azért, mert ez tényleg egy értékes könyv. Ajánlom figyelmetekbe. Szóval van egy valódi figyelmeztetés civilizációnk számára. Ha értelmünk nem tudja többé becsukni a szemét, ha már képtelenek vagyunk elhallgatni, akkor meghozhatunk a misztériumtól, az ő világosságától, mely túl van a sötétségen, és megfoszthatunk az ő szépségétől, mely túl van minden szépségen. Misztérium nélkül a földi dolgok banalitására vagyunk korlátozva. Nem erről szól az egész világ? És egy utolsó, ez egy nagyon rövid lesz, de annál drámaibb dolog, amikor először olvastam, hogy sokat gondolkodtam, hogy Isten csöngje. Isten csöngje a rossz tombolásával szemben. A betegség az örökké valóság csöngjének elővételezése. Értitek ezt a mondatot? Igen. Kicsit gondoljatok bele. Először, még ezt felolvasom, a betegség az örökké valóság csöngjének elővételezése. Ezek nagyon érdekes gondolatok, és az egész könyv tele van ilyen dolgokkal. Meg kell mondjam, hogy az utóbbi, nem tudom miért, de az utóbbi időben több minden, senki nem bátorodott erre, egyszerűen valahogy eljutottam ezekhez a könyvekhez, és vannak nagyon-nagyon mély, igazán mély lelkiségedre utaló könyvek, ilyen például a szimbólumnak a lexikon, amit már múltkor elkéhétvégén mutattam nektek, és igen, ez a könyv is, ami a csönd eleje, ami tényleg nagy bátorság a mai időben előkönyvet élni, de én úgy gondolom, amit eddig olvastam, mert minden abszolút igazán. Tehát nagyon-nagyon előteljesen, azt kell mondjam, hogy szellemi irány. A Vatikán állandó egy emberi. Hoppá! Ilyen is van. Én úgy gondolom, hogy én legalábbis a szívemben az van, hogy se nem azt nézem, hogy ki milyen egyházhoz tartozik, hanem hogy mi az, milyen kapcsolatban Istennel, és tudunk-e tőle tanulni. Én úgy érzem, én tudok tanulni az embertől, úgyhogy bátran ajánlom nektek, még függetlenül minden egyéb dologtól. Oké, ennyit akkor az előző hétről, meg a lelki hétvégéről, és most a mai nap egy pár gondolatot szeretnék Istvánnak is egy kis helytést adni, hogy kicsit beszéljen ő is. Néhány gondolat a mai naphoz, meg a mai nap üzenetéhez. Mai napnak a gondolataként az vetődött fel bennem, hogy egy kicsit beszéljünk az elmúlt 6 évben, mi soha nem gondolkodtunk erről, de úgy gondolom nagyon érdemes gondolkodni a személy és az egyház. És a közösség és az egyén a Bibliában. Ez egy olyan érdekes gondolatkör, ami úgy gondolom megérdemel néhány gondolatot. Az első dolog, amivel szeretnék kezdeni, hogy Jézus, mint még előtte senki, az egyes emberek meghívását és felelősségét hirdette. Ugye a követésre szóló felhívás a személyes döntést követelt. Minden embert egyénileg, személyesen hívott el. És igazából az egész újszövetségnek egy rendkívül fontos alapgondolata az, hogy minden embernek személyes felelőssége van. Személyes felelőssége van a hitével kapcsolatban, az életével kapcsolatban, és minden mással kapcsolatban. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mindenkinek személyesen egyedül, és itt abszolút az induidum ilyen értelemben, mindjárt gondolok, az induidumnak szól, tehát mindenkinek személyesen kell döntenie, hogy engedelmességgel válaszol Isten hívására, és nyilván ez egy alapvető dolog. Viszont van egy másik párhuzam, hogy a Krisztus követése, mint válasz Isten országára szóló tanítása, viszont közösségben történt. Tehát megvan mind a két vonal a bibliai gondolkodásban, az embernek az egyéni személyes felelőssége, ami nagyon fontos hirdetés mindenkinek ezt megérteni, hogy minden ember a saját hitéért, mikor Istenére állunk, akkor nem mondhatjuk, hogy de hát nekem ezt mondták a gyülekezetben, hogy ezt kell csinálni. Ez nagyon fontos dolog, hogy mi is mindig ezt tanítjuk, fontos dolog gyülekezetben járni, és fontos, hogy segítsük egymást, de minden embernek a végén egyedül kell ott állnia Isten elé, és nem mondhatja azt, hogy de hát a Éva mondta, de hát a kígyó mondta, ismerjük az első történetet. Nem, mindenkinek magának kell felelősség. Ezért én úgy gondolom, hogy nagyon fontos tanítani, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ugye gyülekezetben járunk, de mégis mindenkinek, és először a lelki gyakorlat is, meg kell tanulni Istennek kapcsolatban lenni. Ez egy nagyon-nagyon kulcskérdés. Ugyanakkor a közösség is borzasztó nagyon fontos. Ugye Jézus a életével, a példájával elutasított mindenféle individuális egyoldalúságot, tehát tulajdonképpen ugye az örök élet, meg a mennyben is a testvéri közösséget tételez fel. Tehát megvan mind a két nagyon fontos vonal, az egyén személyes felelősség, az egyén döntés, a kiválasztás alapja, az üdvösség alapja, viszont ezt közösségben kell tennünk. Ugye a mi atyánk, az hogy kezdődik? Nem azt mondja, hogy én atyám, hanem mi atyánk. Többes szám, de egyes személy. Többes szám, egyes személy. Tehát nagyon fontos, hogy a hívők, ugye hívők együtt az egyház és a közösséget alkotja, de ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy az egyház, meg a gyülekezet, meg a Krisztus testére nagyon sokat beszélünk, nem szünteti meg az egyéni személyes hitet és személyes felelősséget. A két dolgot mindenképpen párhuzamba szeretném hozni. És ehhez összesen három ígérvel készültem a mai napra, hogy egy kicsit kifejtsük, és mi az elmúlt időszakban elkezdtük a Bibliát úgy értelmezni, mint egy hagymát. Elkezdem beolvasni a Bibliát, akkor először megtalálj az első díjat. És akkor az egyszerű, mindig jobban belemegyünk, és elkezdjük vonszolgatni a Bibliát, és akkor nem először, nem másodszor, meg nem harmadszor, hanem 10-20-szor, 100-szor olvasunk a Bibliát, akkor rájövünk valahogy, hogy van több. Van több, mindig le, ahogy hámozzuk, mindig egyre mélyebb szintre jutunk el, egyre több értelmet jelentünk, és ugye a Bibliának az első díja, az gyakorlatilag, amit nagyon sok ember elolvas, meg felfoglunk, meg ért, és a második, vagy valamelyik híja a szimbólumok nyelve. A Biblia szimbólumok könyve. A Biblia mindennek jelentősége van. Nincs olyan, hogy valami, mindennek oka van, és az első olvasatban ez nem mindig jön rá mindenki. Ezen az úton fogunk tovább menni, és három bibliai verset fogunk ennek a bonszolgatásnak, meg a mélyebbre való leásásnak a szellemében elolvasni. Az első, ami ehhez tartozik, tehát a személy és az egyház, a közösség és az egyén. Hogyan vezetheted a Bibliából? János 15.1.6-os, az igazi szőlőtő. János 15.1.6. Jézus mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővessző, amelyen nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Mikor lehet valaki Krisztus tanítványai? Ha sok gyümölcsöt teremtek. És ugye, ez viszonylag egyszerű, ez az első hé a hagymánban. De ha kicsit elkezdjük tovább hámozni ezt a hagymát, akkor látjuk azt, hogy ennek az idézetnek sokkal, de sokkal mélyebb üzenete is van. Nézzük meg, és ugye elhoztam azt a könyvet, a szimbólumok könyvét, abból is, meg sok minden másból is, meg az ige olvasásából is látok, hogy jönni a következőkkel, hogy mit jelent, milyen szimbólum a szőlő és a szőlőtő a Bibliában, minek a szimbóluma. És egy picit előrébb ugrunk, hogy ezt most megértsük, az 1 Mózes 39.9-ben, ugye itt Józsefről van szó, mikor József a börtönben van, és megfejti két embernek az álmát. Az első ember, akik az álmát megfejti, az a főpohárnak. Ugye a főpohárnak ugyanott haroskodik, mint József, és akkor a főpohárnak álmot lát, és mit látott a főpohárnak? Láttam egy szőlőtőkét, és abból mennyi? 3 vessző hajtott ki. Mit jelent ez? Ez már a Szent Háromságnak az első megjelenés a Bibliában. Nagyon sokan keresik a Szent, mert nincs direkt a Szent Háromság benne a Bibliában, de rengeteg szimbólumban benne van. Ez az első tudni a szőlőtő, és itt ugye, hogyha ezt kicsit, most nincs időre belemenni, mert nem ebbe az irányba kell menni, de higgyétek, hogy ez így van, és remélem, hogy tudtok álmet mondani? Hogy ez az első megjelenés a Szent Háromságnak az első között legalábbis a Bibliában? Ez a látás? Amen. Köszönöm. Ugye három veszőtelen. És hogyha ezt, ugye nézzük az első szintű üzenetet, az is egy nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlős gazda, és ugye az üzenetnek az első lényege, hogy igen, a szőlővesszőnek az a dolga, hogy gyümölcsöt teremjen. Még vissza fogunk térni a szőlővesszőre más szempontból is. Nyilvánvaló, mi ott tudunk gyümölcsöt teremni, Isten munkájában részt veszünk. Ugye ez is egy nagyon fontos része volt a lelki gyakorlatnak, hogy Isten meghallani, megtapasztalni, legjobban hogyan lehet, ha részt veszünk a munkájában. Én úgy gondolom, én is nagyon sokáig jártam gyülekezetbe, és amit csak ültem, és néztem, és hallgattam, az egy másfajta fejlődés volt, de mindenkit buzdítunk arra, hogy álljunk be kisebb, nagyobb szolgálatokba, És az ember Isten munkáját végzi, az a legjobb módja annak, hogy Isten megtapasztalja. Ugye arról szeretnék tovább menni az úton, hogy a közösség is egyén. Mennyire fontos először is hangsúlyozni az egyénnek a hitét és a felelősségét, viszont a másik ugyanilyen párhuzamos út, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy szükségünk van egymásra. A kereszténység nem magányos emberek vallása. Most a vallást jó értelemre veszünk, nem tudok más hitelre került eszembe. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy Isten nem magányos farkasokat akar látni. Vannak ilyen keresztények, én is ismerek ilyeneket, én úgy gondolom, ezek nem biblikusan gondolkodnak. A Biblia egyértelműen a közösségre gondolkodik, és nagyon-nagyon fontos, hogy szükségünk van egymásra, és ugye ez amiatt is szükség van rá, mert ugye egy legyőz ezeret, kettő mennyit győz le?
15-10.
És nem 2000, ugye? Tehát ez is, és a Bibliára nagyon-nagyon sok ilyen idézetet lehetne venni erre. Ugye a közösséget a Pál apostolnak a tanításai alapján koinóniának hívjuk, ő vezette be ezt a kifejezést, és nagyon sok helyen van a Bibliában, főleg a Pál levelében a koinónia, ugye ez görög szó. Mit jelent ez a görög szó, hogy koinónia? Közösség, borzasztó egyszerűen. Azt jelenti, hogy közösség. És akkor itt is a közösségi életet a Bibliában, most az idő keretein belül összesen három bibliai idézetre készült, ami nem elég túl bonyolult. Mondtátok sokszor, hogy túl sok az idézet, most beletokáltam háromba. A második igézet az 1 Korintus 12-27-es verzióban olvashatjuk, ez a klasszikus. Klasszikus, Krisztus teste és tagja, ez szerintem mindenki ismeri, elejét meg a végét fogom csak felolvasni, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy szellem által mi is mindnyájan egy testé keresztettünk, akár zsidók, görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemre ittattunk meg. És a hosszú felsorolás, a test részeiről, a szemről, a fülről, a kézről és minden másról, ezt ismeri mindenki, hogy ezt most átlépem. És a vége az, hogy mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Sokból. Ugye itt is ugyanez a gondolat megy végig, hogy a kereszténység igenis a közösségnek. A közösségben tud csak megvalósulni. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként azoknak tagjai. Ugye tudjuk azt, hogy a Krisztus teste tagjainak együtt kell működni, és nyilván ezt szeretetben kell megtenni. És akkor a 133-as Zsoltárt olvasnám még, és utána igyekszem, megnézzük az időt, hol tartunk, még van egy kis időnk, akkor ezt kicsit kifejtjük. Tehát a 133-as Zsoltár szintén fontos ehhez a gondolatkörhöz, ami a testvéri szeretet áldásáról szól, ami ti testvérünk volt szíves, egyeztetés nélkül, de rögtön azért mondani, hogy hiszem, hogy a Szent Szellem vezetőben. Én is ezzel az igével, vagy ezzel a Zsoltárral készültem. Ugye a 133-as Zsoltár egy nagyon rövid Zsoltár, Dávidnak a Zsoltára, ami úgy szól, és itt is van egy feszínke, egy kicsit részem, hogy kifejtünk, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse galdériára. Olyan, mint a Hermón halmatja, amely leszáll Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást, és életet mindenkor. Megmondom őszintén, nektek sokáig azt olvastam, hogy olaj, meg a lefőtt szakállra, meg a köntöse gardiállal, bennem ez nem keltett olyan túl. Sokan olyan ki is hagyják. Én megnéztem ezt a Zsoltárt az interneten, esetleg 80%-ában csak az elejét meg a végét idézik, mert olyan szép és könnyű megérteni. Megint a hagymának az első héja. Úgy általában úgy szokták idézni, hogy olmi nyelvűséges, és csak oda küld át. És ezt a két részt kihagyják, és sokszor szerintem azért, mert nem értik meg. Pedig ebben sokkal nagyobb üzenet, mint az első kettőben. És megint, azt úgy tudjuk megérteni, megint előveszik a szimbólumokat. Nézzük végig ezt, most csak az középső részre koncentráljunk. Szóval olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejéről lecsordul a szakát. Az olaj minek a szimbóluma? Most már tudjuk. A Szent Szellemnek a szimbóluma. Egyértelműen. Ugye? Tudtok el állnak mondani.
Amen.
Tehát a Szent Szellemnek a szimbóluma az olaj. Tehát akkor olvassuk így. Hogy akkor a Szent Szellem, ugye, hogy az olaj képét, most vegyük a hasonlatot, hogy az olaj a fejről, ugye, ugye innen indulunk, megöntöznek akit olajjal, lecsoldul a szakállal, állnak a szakállal, a köntösek alá, ez mit jelent? Hogy a Szent Szellem teljesen beborít és átveszi a mi fejünket, mert a legnagyobb bajunk mindig a fejünkkel van. De van az a mondás, hogy melyik a világ leghosszabb útja, mindenki ismeri, ez. Ugye, amit a fejtől a szívig talált, aztán az István te is mondta ezt az alfán. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az ember sok mindent megért fejbe, de a szívére, hogy eljusson, sokszor évek, évtizedek ellenek. Én is így voltam ezzel sok mindennel, hogy nagyon-nagyon sok idő kellett, hogy eljussunk. Tehát azt jelenti, hogy az, ahogy az olaj lecsoldul a fejed a szakállal, az azt jelenti, hogy a Szent Szellem átveszi a vezetést, ami fejünkbe a gondolkodásunkba, ez igazi megtérés jelenti tulajdonképpen. És menjünk tovább a másik részére, ami szinte ez kell egy kis ismeret a földrajzból, így most földrajzolát tartunk, szóval olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyére. Hol van a Hermon? Izraelnek az északi részén. Ez volt a határ. Izraelnek az északi határ. A Hermon hegyről mit lehet tudni? Hogy három csúcsa van. A Hermon az kb. 3000 méter magas hegy. És a három csúcsán örök hó van. Tudtátok ezt? Megint? Hány csúcsa van a Hermonnak? És hogyha megint arra veszünk, hogy Bibliában semmi nem véletlen. Mindennek oka van, csak egyszer nem jöttjük meg az első alkalommal, hanem csak a második, harmadik, ötödik héjjal tudjuk megtalálni. Ugye itt is miről van szó? Ugye a Hermon, és mi a halmatnak a szint a szimbólum a Bibliában? Már szinte egy Mózes egynél olvassuk a Teremtés könyvénél, hogy egész addig nem volt élet, amíg nem jött meg a halmat. A halmat az Istennek a jelenléte, Istennek az áldása. Ha nincs eső, hiába ültetjük el a magot. Ugye, ismerjük a magatok példáját, hogy elvetjük, és majd az Isten fogja rosolni. És tehát a halmat az Istennek a jelenléte, Istennek az áldása, és akkor nézzük meg a másik szimbólumot, az a Sion. A Sionnal teli van az egész Biblia. Tehát ha valaki ismeri a Bibliát, akkor azt tudja, hogy Sion. Mi a Sion? Milyenek a jelképe? Hát a Jeruzsálem, a Szentváros. Ugye a Sion a Jeruzsálemben van. És azt jelenti, hogy a Hermon, és ugye a Sion hegye, és a Sion gyakorlatilag mindig, ugye Dávid volt az első, aki Jeruzsálemet fővárosát tette. Most Donald Trump a második, csak hogy nem. Érdekesen mondom, ugye most újra hivatalosan Izrael fővárosa lett Jeruzsálem, ami nagyon nagy dolog. Az emberek nem is fogják ezt fel szerintem, ez történelmi jelentőségű. Tehát Dávid az első, aki Jeruzsálemet a Izrael fővárosára tette, és mi volt Jeruzsálemben? Hogy ott volt a palotája, és utána ott volt a templom. És a templomot azért építették, hogy ott volt Isten jelenléte. Tehát a Sion hegye, az a Bibliában, mint szimbólum, mindig az Istennek a jelenléte. És ha ezt most így olvassuk el, akkor rájönjünk arra, hogy a köztes rész az sokkal fontosabb, mint az első kettő, amit mindenki. Most elolvasom újra az egészet, és próbáljátok ez összerakni a képet az eddigek alapján. Tehát 133. Zsoltár, testvéri szeretet áldása, ami önmagában is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ó, mi szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsoldul a szakára, három szakállára, amely idejére költöse Gordéjára. Olyan, mint a Hermon halmatja, amely leszáll Sion hegyére. Csak odakül az Úr áldás és életet mindenkor. Ez egy nagyon rövid Zsoltár, de hihetetlenül tartalmas, erről tudnék órákat beszélni, most megkímélek benneket. Meg kell mondjam, az utóbbi fél évben a kedvenc szemben a bibliai szimbólumok dolga, és ugye a legjobban ez két könyvben lehet végigvenni, a Mózes harmadik könyve és a Jelenések könyve, hát ez aztán abszolút teli van szimbólumokkal. Ugye van egy ilyen gondolat, nagyon fontos, hogy az Isten természet fölötti nyelve, az a szimbólumok nyelve. Nem az ember, nem a nyelv, nem az angol, és nem is a héber nyelv, hanem a szimbólumok nyelve. És ez leginkább a Mózes harmadik könyvében lehetjük észre, de a Jelenések könyveben aztán abszolút. Amit meg sem érthetjük, hanem is az Ószövetség. A Jelenések könyvét is próbálja senki értelmezni, és teljesen tévutatom meg, mert nem ismeri nagyon, azzal kezdve mindenki, hogy az Ószövetséget totálisan kipipálta, minden vizsgálat nem, és utána kezdje olvasni, de különben semmit nem fog érteni. Tehát abszolút a szimbólumok ezek nagyon-nagyon fontosak a Bibliában, ahhoz, hogy miértre jussunk, és megértsük a Bibliának a legfontosabb üzenetei. És itt még egy nagyon fontos szóra felhívnám a figyelmet, a csak szócskára. Tehát ugye úgy szól, hogy csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a megváltás Isten ajándéka mindenkinek. És akár egy gyülekezetnek is. De lehetünk úgy üdvösségben, de nem mondjuk áldásban. nagyon sok ilyen gyülekezet van, és nagyon sok ilyen közösség van, ahol a hívek megtértek, valóban a bűnösségük, meg elnyerték Istennek a megváltását, de nem áldott. Azért nem áldott, mert ezt a nagyon rövid, de rendkívül tartalmas zsoltárt nem tudja megfelelően érteni és alkalmazni. Én nagyon-nagyon örültem ennek, amikor Imre ezt mondta, ezt a zsoltárt mondta, mert ez valóban nagyon-nagyon kulcsfontosságú a közösség és a személy kapcsolatában. Ugye azt is mondhatjuk, hogy az együttműködés, az tulajdonképpen az megsokszorozódás is. Senki nem létezett egyedül. Ugye az ember alapvetően egy társas lény, Bibliának szinte a legelején benne van, hogy az embernek nem jó egyedül, ezért adott az Úr neki, segít hozzá, segítő társat. Ugye ez egy alap, szintén alap végén, hogy a Biblián. Tehát nagyon-nagyon fontos, és szintén ugye az előbb olvastunk a testvéri szeretetnek az árásáról, hogy nekünk, szeretnünk egymást, vagy meghalunk. Nagyjából ez a Biblia üzenete. Szükségünk van egymásra. Szükség van egy jó csapatra, és tulajdonképpen a közösség az mindig messze többet tud letenni, mint amit az egyének bármit valaha is elérnek. Tehát nagyon fontos megérteni azt, hogy együttműködve mindig többet érhetünk el. Ennek egy nagyon jó szimbolikus példája, hópehely. A hópehely egy ember olyan nagyjából olvasva a Bibliában, mint egy hópehely. Egyedül nem sokat tehet. És amikor elkezd ugye hullani a hó, jönnek az első hópehelyek, mind eltűnnek. És utána tovább tart a havazás, még tovább tart a havazás, és ugye emlékeztek olyanra, hogy amikor nagy havazás van, amikor a hópehelyek együtt összeállnak, együtt vannak, együtt dolgoznak, egymás segítenek, mi történik? Megállítják a közlekedést, egy egész országnak az életét meg tudják állítani. Amikor leesik a hó, mi történik? Az utakon nagy hófúvás van, nem lehet eljutni egyik helyre a másikba, gyakorlatilag, hogyha nincs azonnal valamilyen megoldás, az a másik része, akkor gyakorlatilag a hópehelyek, akik önmagukban egyedül semmit nem tehetnek, de együtt megállítják egész ország életét. Nagyon-nagyon hasonló ez mégis a Krisztus testében is. Tehát nagyon-nagyon fontos az együttműködés, én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos, hogy egymással épüljünk. Ugye amikor lehullik az első hópehely, nagyon sok hópehely, több millió hópehely gyakorlatilag eltűnik. Leesik a földre, leesik az útra és elolvad. Úgy tűnik, mintha nem is lenne értelme ennek. De ezeknek a felolvadása, meg az eltűnése megalapozza a többieknek a dolgát. Ha ezek nem lennének, akkor nem tudnak kialakulni a hónak további része is. És ugye tudjuk, persze a városban sokan nem szeretik a hót, de a hó mennyire fontos a mezőgazdaságban. Ugye ez egy hó takaró a földnek, és a nincs hó a takarással a föld, akkor bizony az következő évi termésben nagyon-nagyon problémákat okoznak. Tehát nagyon-nagyon fontos az együttműködés, és itt a visszagottér az legelső gondolata, és ugye be is fejezem, tehát nagyon fontos a személyes hit, hogy egyénileg vagyunk felelősek Isten mögött, viszont a hitünket közösen kell, hogy gyakoroljunk közösségben, és ugye itt arról volt szó, és visszagondolok az 1 Korintus 12:27-re, hogy bár sok tagja van, sokan vannak, mert a testben egy tagból, hanem sokból. Tehát bizonyos méretre mindenképpen szükség van. Úgy gondolom, hogy mi is nagyon sokáig éltünk, léteztünk valamilyen szintű kapcsolatban, kapcsolódásban, de én már tudjátok, hogy évek óta nagyon-nagyon a szívemben van, és meg kell mondjam, hogy ez úgy érzem, hogy gyülekezet túlélésének az áloga, hogy kapcsolódnunk kell. Kapcsolódnunk kell, mert ugye a sejtek is, meg a Krisztusnak a testtagok is egy szem önállóan nem sokat él. Egy fül önállóan nem sokat él. Ugye, ha megnézzük, hogy hány testrészünk van, még hány tagban áll testünk, most már nem akarok elmenni a biológia irányába, de nagyon-nagyon sok volt. Tehát úgy gondolom, hogy van egy bizonyos kritikus tömeg is, aminek meg kell lennie, de a kapcsolódás még fontosabb. Tehát én úgy hiszem, hogy semmi gyülekezet önmagában egyedül, hosszú távon nem életképes. Kapcsolódunk egymáshoz, és így kell egy közös testet alkotnunk. És én úgy gondolom, hogy az is egy nagyon fontos üzenet, hogy nem csak a Földön van erre szükségünk, hanem együtt kell a földi, pontosan a gyülekezetben, ugye a földi életünk az egy felvételi vizsga. Ez egy előkészítő az igazi életünkre, az örökké valóságra. És ilyen szempontból a közösség, meg hogy mennyire tudunk a testvéreinkkel együtt dolgozni, mennyire tudunk szeretetben kapcsolódni egymáshoz, ez egyben felkészülés az örökké valóságra is. A mennyországban mindenkinek dolgozni kell. Tudtátok ezt? Mennyország nem arra áll, hogy felhőn és nézünk. Mennyországban mindenkinek lesz valami feladat. És ez mindegy jó dolog az emberek, hogy tekintünk a munkára. Sokan a munkára úgy tekintnek, mint átokra. Hát igen, a bűnbeesés után az átok volt, de a munka volt a bűnbeesés előtt is. Hát azt nem lehet azt mondani, hogy a munka az egy átok. De egyáltalán nem. Sőt, én úgy gondolom, ha az ember olyan munkát végez, ami igazán az ő képessége, az ő talentum van, akkor egy öröm a munkavégzés. Tudok el elmondani? Én például nem tudok olyan mennyországot elképzelni, az ember ül, sokszor ember nyaralni, és olyan, ahol a nyáros, hogy kimegy a tengerpart és órákat ül. Hát én nem ilyen vagyok. Én sem ilyen vagyok. Valamit csinálni kell. El kell menni városba, meg kell nézni, ott helyeket, hogy valamit csinálni kell. Ez úgy gondolom, és ez ha a Bibliát tanulmányozzátok ilyen szinten, vagy lementek a mélységével is, akkor rájöttük arra, hogy mennyországban mindannyiunknak dolgozni kell, de mindenkinek csak annyi feladata lesz, amit el tud végezni, amit jó tud csinálni, és ami neki való, és soha nem lesz túl terhelt. Én úgy gondolom, hogy én így képzelem el. És ez szerintem egy tök jó dolog. És ezért nagyon fontos, hogy viszont ez épp olyan dolog, mindig sokszor felmerül bennem, hogy ha én elutaznék egy nagyon hosszú útra, ami itt tudom, hogy még tartani, és még el kéne menni a Marsra, vannak ilyen akció, hogy gyűjtik az embereket, hogy utaznak a Marsra, biztos olvastatok erre. Ha el kéne menni egy hosszú utazásra, én nagyon megvállalok, nem, hogy kivel utazok. Képzeld el, össze vagy zárva valakivel 15-20 éven keresztül, és nagyon nem lenne, hogy az ilyen ember az egy gyilkos, egy parázna, vagy bármi állandóan olyan dolgok, vagy pedig olyan gondolkodású, mint te. Tulajdonképpen ennyi a Föld. A Föld életünk, amikor mi az kvázi Isten válogatja azokat, hogy ki kell leszek itt az örökké valóságban. És ezért nagyon fontos a testvér. Ugye azt mondja, hogy aki testvérét nem szereti, azt mondja, hogy csak az Isten szeretne, a testvérét nem, azt mondja, hogy az hazudik. Ezt mondja, hogy ilyen nincs. De ha nem látod, vagy akit látsz, nem szereted, hogy szereted az Isten. De ez minden, és számtalan ilyen igényt lehetne mondani. De nagyon fontos, hogy Isten igenis arra hív minket, hogy összekapcsolódjunk, együtt dolgozzunk, és olyan módon mindenki azt csinálja, amit az ő talentuma. És akkor már egy előképét kapjuk az örökké valóságot. Úgyhogy én igazából csak ennyit szeretem volna mondani, nem terhelhetem több igével, meg több szimbólummal, de remélem, hogy ez hasznos volt, és át is adnám a Istvánnak a szót, hogy kicsit ő is beszél az együttműködőt, vagy nézd, ami az Isten vezeti.
Nagyon nagyon köszönjük a meghívást.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
És az egész gyülekezetnek. Nagyon nagy örömmel jöttünk, és nagyon megtiszteltük, hogy itt lehetünk. Ahogy jöttem ide és készültem, egy egész héten szólt egy feszültség volt bennem, hogy mit mondjak most itt egy pár szóval. És tudjátok, vannak a lelkészeknek ilyen már megírt igéi, amit ugye elő tud húzni a új közegben, nem ismerik, még nem hallották. De tudtam, hogy ezen már sokkal több, vagy valami olyat szeretnék mondani, csak tényleg egy pár szóval, ami így hiszem, hogy az Isten tett így a szívemre, ami nekem is úgy egy kicsit úgy újszerű mondatot. De mielőtt ezt tenni, hogy szeretnék egy pár szót mondani a gyülekezetünkről. Az Ugrói Omerbe gyülekezet vagyunk. Itt vagyunk az Ugróban, nem olyan messze egyébként a Cserepes házban. Ma reggel ott kezdtünk a csapatunkkal, amelyik segítettünk ott a dolgokat így eligazítani. 10 éve lesz januárban, hogy a gyülekezetünk megalakult és létrejött. Gyakorlatilag úgy alakult a gyülekezetünk, hogy volt egy nagy omega gyülekezet még annak idején a Pocán utcában, és az Imre, a Süveges Imre testvér, a hálózatnak a vezetője kapott egy olyan látást, hogy osszuk fel a gyülekezetet négy kisebb gyülekezetre, négy kisebb csapatra, ezek különböző kerületbe kezdjenek el dolgozni. Ennek a célja az is volt, hogy jobban legyünk jelen a városban, a másrészt pedig, hogy a kisebb, ha egy nagy gyülekezet van, ott egy nagy szolgálói csapat van, és viszonylag nagy a tömeg. Ha kisebb gyülekezetek vannak, ott több ember tud szolgálni, és itt több ember tud ilyen módon részt venni a gyülekezet építésbe, és hát így több embert is tudunk elérni. Úgyhogy ez volt a látás, és ez 10 éve történt, mondjuk ez a 10 éve, januárban ez 10 éve. Hát azóta sok mindenről átmentünk, sok örömmel, nagyon sok áldással, meg sok nehézséggel is. De mindez, hogy ez a gyülekezet 10 éve tud működni, és ez a gyülekezet létezik, ez köszönhető elsősorban az Úrnak, és köszönhető Istennek, meg köszönhető azoknak a barátainknak és munkatársaimnak, akik most eljöttek itt velem, és én szeretném őket bemutatni. Egy pár szót mondani róluk, úgyhogy nem is tudom kezdeni, Zolinál, Lázár, Zoltán, illetve, bocsánat, először hazudtassam be a feleségem. Ő Erna, a feleségem, 27
éves.
Igen, 27 éves vagyunk házasok. Úgyhogy most
már... Ez olyan, mint a tegnap lett.
Ez olyan, igen. És ez nagyon nagy áldás a számomra, tényleg nagyon-nagyon szeretjük egymást még most is, és nagyon nagy támasz van. Nagyon hamar elkezdhetnék beszélni róla, mert tudnék egy igényedetést akár róla. De szeretném egy többi testvért is. Lázár Zoltán, ő neki nincs itt a felesége, de nagyon kedves hívő. És imádkozó testvért. Zoli egy áldott imádkozó ember. Nagyon-nagyon szívügy az imádkozás, a közbenjárás, és nagyon ragaszkodik az Úrhoz, és nagyon sok áldás a számomra, és nagyon sokat tett a gyerekezetünkkel. Köszönöm szépen. Attila, Várad Értél és Hemese. Ők talán egy évvel később, körülbelül egy évvel később csatlakoztak a gyülekezethez, és nagyon hamar így összejött a szívünk velük, Emesével van két gyermekük, két felnőtt gyermekük, igen, és Zoli a diakóniai szolgálatban, Attila a diakóniai szolgálatban szolgál, és nagyon nagy áldás, tényleg az ügyenében van a szervezés és a diakónia Emesével együtt. Egyébként most kezdett el a Biblia iskolát, tehát teljesen fiatal, most kezdett el a főiskolát, és nagyszerű ember. Kuri Ferenc, az ő felesége Ria, ő se tudok most itt lenni. Ő a gyülekezetünknek a dicsőítés vezetője, tehát ő mindig előtt van, és mindig ott van, és egy nagyszerű, hihetetlen hűséges embert ismertem meg 10 éve. Hát azt szoktam mondani, hogy nem tudom, az 5 kezem, meg tudom számolni, hányszor kiállított a gyülekezetből. Még azért 5 kezem, de a 2 kezem, meg tudom számolni, hányszor kiállított, tehát tényleg mindig ott van, és tényleg nagyon hűséges, és nagyon áldás. És a dicséretben tényleg egy áldott szolgáló. És hát nem tudom, hogy még valaki kiadta le. Nem tudom, hogy Mindákovics István testvér be kell mutatni. Nagyon különleges emberek, akik ismerik, és tudjátok, 10 gyermeke van, és rendkívül szeretem, ahogy tanít, és az, ahogy ő gondolkodik, ő is egy nagyon hűséges ember, egy nagyon megfontolt ember, és hálás vagyok ezért a csapatért, és hogy nélkülük nem sokra mentem volna. Úgyhogy nagyon nagy áldások ők a számunkra, és amikről Gyuri testvér beszélt, az teljesen igaz és életben. De tényleg mi barátok is vagyunk, és testvérek, szolgatársak, munkatársak, úgyhogy hálás vagyok értük. Most szeretnék egy pár szót mondani így az igéből, és aztán azon keresztül kicsit arról a kapcsolatról is, ami így köztünk van, vagy így kezdődött így Gyurival. Az áldásról szeretnék egy néhány mondani.
Harmadik van, ugye?
Igen. És a Mózes, Mózes első könyvének a 12. részéről olvasom az első verstől, és így szól ez az ige. Azt mondta az Úr Ábrahámnak, menj el földedből, rokonságot közül és atyád házáról, arról a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzettészt leszlek, és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldott leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megárkozom azokat, akik téged átkoznak. Megáldom benned a föld minden nemzetségét. Amit megfigyeltem, és ami kitűnt ebből az igéből, hogy azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abba, hogy az áldás az az Istentől jön.
Amen.
Tehát minden jó dolog, minden jó adomány, az fölülről származik.
Amen.
Viszont ebben az igében azt olvassuk, hogy Isten az áldást belehelyezte Ábrahámba, és azt mondta, hogy a földet benned fogom megáldani. És ettől kezdve Ábrahám ennek az áldásnak a hordozója. Tovább. És amit én ebből megértettem, hogy a helyzet az, hogy az Isten azt az áldást, amit adott az embereknek, az beletette beléd, belém, és ettől kezdve mi hordozunk, és mi hordozzuk az Istennek az áldását nagyon nagy részben. Valami közvetlenül az Istentől jön, de az áldás nagy része az embereken keresztül jön. Az én áldásom, az lehet, hogy bennetek van, Gyuribe van, a te áldásod esetleg lehet, hogy bennem is. És egyszer nem olyan régen beszélgettem az valakivel, és azt mondta, hogy hát ő annyira áldott, és annyira jó, hogy neki senkire nincsen szüksége, mert ő minden üzenetet és minden kijelentést közvetlenül az Istentől kap. És mondtam neki, hogy az a helyzet, hogy én azt látom, hogy az Isten áldása és az Isten kijelentések azok nagyon nagy részben embereken keresztül jönnek. Mert ugye jöhetnek áldások, és jöhet pénz is akár az államkincstártól, de azt a postás hozza. És az a helyzet, hogy az Istennek szüksége van emberekre, akikbe beleteszi az áldását, és azt mondja, hogy megáldalak téged, és rajtad keresztül másokat is meg tudnak áldani. És ha ezt nem ismerjük fel, hogy az én áldásom lehet, hogy másban van, akkor elmegyünk az áldásunk mellett. Ettől kezdve azokat az embereket kell keresni, akikbe az Isten belerakta az én áldásomat. És ha ezeket az embereket megtalálod, akkor áldott leszel. Én néhány dolgot szeretnék mondani az életemből, akin keresztül én áldott vagyok. Az első, azok a szüleim. Nekem nagyon áldott hívő szüleim voltak, és mikor az én édesapám megtért, akkor ő azon dolgozott, hogy azt az átkot, ami az egész generációján volt, azt megfordítsa áldássá. És amikor mi megszülettünk, akkor én már egy olyan családban születtem, aki áldás. És ebben növekedtünk, és mi nem voltunk gazdagok. Mi szegények voltunk, és 90 vagyunk testvérek voltunk, most már csak 80 egy valaki már az Úrnál van. És mi viszonylag kevés örökséget kaptunk a szüleinktől. És az is ugye 8 felemet, illetve 9 felemet. De azt az örökséget és azt az áldást, amit az Isten beletett az édesapámba és átadta nekünk, az elég volt ahhoz, hogy áldott legyen az én családom is, és áldott legyen minden szempontból, és anyagilag is áldott legyen. Minden testvéremnek saját háza van, nagy családja van, és hatalmas, nagyra nőtt a család. Az Isten felé engedelmes volt az édesapám, és ezt az áldást ő tovább tudta adni. Természetesen mi is áldás voltunk nekik. Tudjátok, az a helyzet, hogy van egy fiam, van a fiamnak egy felesége, aki áldott állapotban van. Úgyhogy közel egy hónap múlva nagypapa leszek. Úgyhogy áldás már, mikor láthatom az áldott állapotban levő mennyemet, és várjuk azt az áldást, aki nyilván egy ember, aki áldást fog hordozni. És mi is akarunk áldást venni nagyszülőként felé, a szülő is, de ő is áldás számunkra. Ugye nekünk 5 gyermekünk van, és ahogy születtek a gyerekek, ugye mi ezeket áldásként vettük. És az Isten megáldott rajtuk keresztül. Mert egyszerűen ahogy megláttam, hogy megszülettek, már láttam bennük az áldást. És örömet jelentettek számomra.
Persze sokan a gyerekben is nem áldást látnak, és az a baj, sokszor az emberek az Isten áldásában nem az áldást látják, hanem valamiféle terhet látnak. És ez nagyon nagy probléma. Ez nagyon fontos, hogy egymásban megtaláljuk az áldást. Az, hogy amikor a gyerekek születnek, az áldás. És én így vettem a gyermekeimet. Aztán persze a gyerekek, ahogy nőnek, eljön az a kor, amikor már az szülőben nem az áldást látják, hanem kicsit a terhet. Jönnek hozzám sokszor ilyen tínédzser gyerekeknek a szülei, egyszer odaért valaki. Azt mondja, figyelj, nem tudom, mi történt a gyerekeimmel. Egyik napról a másikra szinte becsavarodtak. És az nem akarnak velünk beszélni, nem tisztelnek, minden csak a baráti kör, csak az ő korosztálya, amit ők mondanak, az szent, amit mi mondunk, az pedig üldözik tűzzel vassal.
Ismerős.
És én is panaszkodtam, hogy a gyerekeimek még egész kiskoráktól kezdve én voltam az apa, a legerősebb, a legügyesebb, a legokosabb és mindenben a leg. Egyszer csak ez megváltozott. Mi történt? Hát az a helyzet, hogy van, amikor az ember is ezzel a dologgal, hogy most mi az áldás, mi nem, sokszor úgy megzavarodunk, hogy akkor most hogy is van. De fontos, hogy akkor is lássuk, hogyha én éppen most egy olyan, a tinikkel átmennek ezen a korszakon, aztán újból visszatalálnak, és újból felismerik ezt az áldást. És nekem ezek nagyon nagy áldást jelentenek. És tudjátok, sokszor azt gondoljuk, az áldás az egy ilyen anyagi áldás, vagy az áldás az nem csak anyagi lehet. És volt egyszer egy társas játék, azóta a neve, hogy a real life, tehát a való élet, az volt a neve ennek a társasjátéknek. Ezt egy keresztény üzletember találta ki Ukrajnába, és gyártott le ebben nagyon jó minőségben ilyen társasjátékot. És ahogy bekerült ez a játék a családba, van egy fiam, aki ilyen ő mindig a pénzben, a gazdagságban gondolkodik, abban azt látja magában, hogy ő nagyon gazdag lesz, és neki az üzlet, a pénz, ez, neki ebben van ajándéka, és hát van ez a játék, ez a Monopoly, ugye a Monopoly játék az arról szól, ugye mint a gazdák vagy okosan régen, ugye valami hasonló, tehát mindig úgy jött ki ebből a játékból, mindenki teljesen csoróra vert, mindenki csoró volt, őnek nagy felépítette a játékban nagy birodalmát, és mindig nagy gazdagon jött ki. A real life-ban, ebben a játékban viszont úgy volt, hogy a barátok sokkal fontosabbak voltak, hogy barátokat szerez, mint hogy pénzt. A pénz az teljesen ilyen marginális kérdés ebben a játékban. És egyszerűen nem... Az csak egy eszköz a játékban. Tanulni kellett, iskolákat szerezni, különböző társadalmi vállalásokat kellett, ezek számítottak, és a barátság. És ebbe egyszerűen nem találtam mindig a pénzre. Nagyon sok pénze volt, nem voltak barátja, soha nem nyert. És ebben még mindig veszített. És nem értem, hogy mindig gazdag volt, de nem nyert. És lehet, hogy valahol ilyen az élet. És lehetünk gazdagok, de ha nincsenek barátaink, ha nincsenek testvéreink, nincsenek akikkel a szívünk össze tud forni, és tudjátok, ez az individuális világ, ez ma erre megy, hogy ne akar te kapcsolódni senkivel, mert jobb egyedül. Ne függ senkitől, legyél független. Ugye erre megy. És figyeljetek, én azt gondolom, hogy az áldás, és az igazi áldás, minél több barátod van, minél több ismerősöd van, minél több valakihez tudsz kapcsolódni, annál inkább áldott vagy. Aztán, ahogy nőttünk, és ahogy nőttem, az Isten megáldott valakivel. Már bemutattam. Megáldott egy lányra. És hihetetlen, ahogy elmondtam, most már itt 27 év távlatából tudom mondani, hogy tényleg áldás a számomra. De az a helyzet, hogy minden házasságban azt látjuk, hogy meg kell találni az áldást. És hogy nem találod meg, mert minden házasságban vannak nehézségek, minden kapcsolatban vannak nehézségek. De tudjátok, ez olyan, mint a szénnek a megtalálása. A szelet, hogy hozzá kell szűkni a szénhez, el kell takarítani az útból csomó földet, sziklát, stb., hogy hozzájuthass az értékhez. És sokszor az embernek ez már nincs türelme. Ellapáltunk két lapát földet, ez nem megy, nincs semmi érték, csak a szikla, a keménység, és erre nekem semmi szükségem nincs, hagyjuk az egészet, keresek egy másikat. Persze, hogy kezdj előről, a szénhez soha nem jut el. Csak az ilyen felszíni, esetleg talál egy-két értéket.
Figyeljetek, értéket akarunk egymásból találni, az a helyzet, ahogy mondta Gyuri, az mélyen van. Le kell hántani dolgokat, és meg kell találni bennem is. És ez türelem kell. De ha ezt megtalálod, akkor megtalálod ezt az áldást. És fiatalok így, akkor így beszélünk így akár az életünkről, vagy kérdezősködnek, és mondtam, hogy ez nem úgy kezdődött, hogy mi összeházasodtunk, és az életünk rögtön ilyen álom volt, és mindig álom. Persze az eleje az mindig álom, és az gyönyörű, és abszolút, hanem voltak ebben nagyon nagy nehézségek. De ezeken, amikor át tudtam menni, elmondhatom azt, hogy most gyakorlatilag tényleg az első szerelem tüzébe vagyunk, már nem az első, nem tudom, hogy az így, de hogy ugyanaz a... De ennek voltak nehézségei. De ugyanígy van ez a barátokkal, ugyanígy van ez a munkatársakkal, hogy vannak nehézségek, vannak zökkenők ebben a kapcsolatban. Csak meg kell találni. Aztán az Isten bevitt a szolgálatba, és találkoztam szolgálókkal, és nagyon korán még egyébként Imrével, Sőleges Imrével nagyon korán még egész fiatal volt, még meg sem volt térve, mikor mi jó barátok lettünk, és onnantól kedve, hogy nekünk nagyon összefort így a szívünk. Aztán így a sógorom is lett egyébként, meg a felesége az én magam. És először barátok lettünk, aztán átalakult, át minősült a kapcsolatunk ilyen szolgáló kapcsolattá, és tényleg ilyen munkatársi kapcsolattá is. És hát ennek már nagyon-nagyon hosszú ideje, és az a helyzet, hogy ez a kapcsolat is hordozott magában nagyon sok nehézséget. Nagyon sok olyan dolog volt ebben, amikor úgy törtük egymást, egymásba a sziklát, mire megint oda jutottunk egy olyan réteghez, ahol megtaláltuk egymásba az áldást. De aztán, ahogy elkezdtünk szolgálni, és ahogy az Omega elindult, akkor egymás számára mi nagyon nagy áldás lettünk. És mondom, ennek voltak tényleg olyan nehéz pontja, amikor már úgy majdnem megtört. Úgy éreztem, hogy ezt már megtörik a kapcsolat, de egyszerűen tudtam azt, hogy az, amit az Isten nekiadott, és ami bennem van, ez egymás számára egy áldás. Ugye, hogy mondta Gyuri az igéből, hogy kinek milyen áldást adott az Úr, kinek milyen, ki a láb, ki a kéz, ki a szem, ki a fül, és ezek sokszor ugye mondja is az igé, hogy nem mondja azt a láb a kéznek, vagy a fül a szemnek, a szem a fülnek, hogy rá nincs szükségem. Hát igen, mert ugye a szem az nagyon fontos, arra nagyon vigyázunk. Újunkból van kéz, ugye nekem az előbb már mondtam, hogy 5 kezem van, akkor... Tehát, hogy 10 újunk van, hát egyet elveszítünk, hát az nem olyan probléma, persze nyilván nem így van, de hogy minden fontos, minden, nincs olyan, hogy értéktelen, és ez az egész együtt tud működni. De lehet egymás között feszültség, és hát én ezt látom is sokszor, hogy amikor más van az előtérben a fókuszba, akkor azzal, akinél szintén másra, hogy az Zolinak mindig az imádkozásról beszél. Az ima, az az ébredésnek a lényeg az ima. Így van? Az ima, az a kulcs az ébredéshez, ezt mondta Jogi Csó is. Ima kulcs az ébredéshez. Feri azt mondja, dicséret. Nincs dicséret a gyülekezet, akkor mi van? A dicséreten keresztül tudunk bemenni az Isten jelenlétébe. És talán mondja, a tanítás, mennyire fontos, alfa, tanítás, de ez a lényeg. Mondhatja ezt Attila, hogy figyeljetek, ha én nem készítem elő a terepet, akkor ki nem tudtok prédikálni se, dicsőíteni se, még imádkozni lehet, de én vagyok a kulcs. Ez nem szoktuk ezt mondani, hogy igazából mindenki kulcsember. És ezt kell látni, hogy ugye ez sokszor talán feszül, de az áldás az benned van. Ahhoz, hogy én áldott legyek, az Isten ezért téged megáld. És az én áldás, amikor az Isten engem megáld, az nem azért van, hogy benyeljem magamnak. Hanem az azért van, mert tudom, hogy az Isten valakit meg akar rajtam keresztül áldani. Tehát amikor engem az Isten megáldott, azt már nézni kell, hogy na ezt kivel tudom megosztani. Mert az áldás az így működik. Mert az Isten engem megáld, hogy Ábrahámot azt mondta, megáldalak téged, és benned mindenki. Így kell gondolkodni, az Isten megáld engem, akár anyagilag, akár arra, hogy tudjak jó szavakat mondani, vagy jó gondolatokat, hogy Gyuri olvas nagyon sok könyvet, és ezt meg tudja osztani, és nem mondja azt, hogy elolvasom azt a könyvet, nem mondom meg senkinek, hogy mi a forrása ezeknek a jó gondolatoknak, hanem ezt megossza, mert ez nekem áldás volt, akkor megosztom vele. Tehát ugye így működik az áldás. És
Aztán ahogy tovább a szolgáltunk az Omegán, volt egy nagyszerű találkozásunk Gyurival. És emlékszem az első ilyen alkalomra, amikor írtak egy SMS-t, hogy István, nekünk találkozni kellene, és hogy hiszem, hogy lesz nekünk még a jövőben egymással dolgunk, és annyira meghatott ez az SMS, hogy mit lát az ember benne? Hát, mit látott benne? És aztán találkoztunk, és nekem mindig áldás, amikor a Gyurival találkozhatok. És én nem tudom, hogy visszafele is így van, de nekem mindenképpen...
Abszolút, mindenképpen
áldás. És aztán eljött egy pont, amikor hát úgy alakult, hogy Gyuri terem híján nem volt hova mennetek, és hát tudtuk áldás lenni, hogy megosztottuk a termet, de ez nekünk is áldás volt, mert fele terembért kellett fizetni. És az a helyzet, hogy így megáldottatok minket azzal, hogy ott voltatok. És természetesen nem csak ezzel, hanem igaz, én akkor nem találkoztam, de Istvánon keresztül kaptuk a jó híreket, hogy milyen jó csapat van itt, és egyszerűen tudjátok, az áldás így működik, hogy az Úr ad, és azt nézem, hogy na, az Úr adott nekem, de ezt kivel kell, hogy megosztam. És azt gondolom, hogy talán amiről Gyuri is beszélt, valahogy ez így van, hogy mi hogy tudunk még továbbra is áldás lenni egymásnak, azt még nem tudjuk, és nem tudjuk, de keressük. És amit, ahogy az Úr nyit lehetőségeket, a kapukat, ezt szeretnénk akár felétenni másokkal is. És azért mi már beszéltünk, hogy szeretnénk titeket is visszahívni a gyülekezetbe. Itt vagyunk a Cserepes házban, úgyhogy majd erről keressük a lehetőséget. Egyébként legelőször arról volt, hogy majd kijöttök hozzánk, de Gyuri megelőzött előbb hívott meg titeket. És tényleg egy is áldás, egy ilyen szép helyen lehettek. És én örülök annak az áldásnak, amit ti jelentetek a számunkra. Örülök annak az áldásnak, amit ti jelentetek sok ember számára még. És hiszem, hogy vannak emberek, akiknek az áldását ti hordozzátok. Mint ahogy az én fiaim, a gyerekeim, az én fiam hordozza azt az áldást, a felesége pocakjában ott van az az áldás, amit már alig várjuk, hogy látható legyen. És látjuk azt, hogy ez, mondjuk, hogy én gyerekem, meg én fiam, én lányom, nekünk nincsenek gyerekeim, meg lányunk. Az ember az nem lehet tulajdonos a másik embernek. Az ember az az Istené. Mi csak arra kapjuk azt a megtiszteltetést, hogy ezzel az Isten megáld minket. Mert a gyermek az áldás, azt mondja az ige, hogy bizony az Úr ajándéka a gyermek. Ő megáld minket azért, hogy aztán ő is mások számára áldás legyen. Úgyhogy hiszem azt, hogy hordozunk egy csomó ilyen áldással. Úgy ott van bennünk már az áldás, ami eljön az ideje, amikor az Isten azt mondja, na most itt van a pont, amikor ez az áldás ennek az embernek szól. Na most, és ezért kell figyelni az Úrra, hogy az Isten kit akar rajtatok keresztül megáldani, kit akar rajtunk keresztül megáldani. De hogyha ez a szemléletmód van bennünk, akkor az élet jó. Akkor az élet jól fog működni. És nem azt nézzük, hogy kinek ki elé tehetem ki a lábamat, kit húzhatok le. Ugye ez egy teljesen más szemlélet, mert vannak olyan emberek, akik az ördög azért rendel, hogy lehúzzon. De egyébként ebbe is még meg lehet találni az áldást. Az Isten még a legrosszabb dolgokat is áldásra tudja fordítani, de ezt szerettem volna nektek elmondani, és nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt lehettünk, és reméljük, hogy majd találkozunk nálunk, vagy valahol még a szolgálatunk és az életünk során a jövőben. Úgyhogy legyetek áldottak, és legyen sok ember áldott rajtatok keresztül.
Én azt javasolnám, hogy a továbbiakban az időt úgy fordítsuk, nagyon jó ötlet, hogy ahogy az István bemutatott embereket, mégis tulajdonképpen az igazság, az egyik fontos szélnek a mai is megnézni, amit megismerjük egymást, hogy én is bemutatnám a gyülekezetet nektek, jó? Soha nem szabszul nem számít, csak ahogy eszembe jut. Azért kezdem a Laci bácsival, ő a Szilvási Laci bácsi, mert ő hamarabb volt ebben a gyülekezetben, mint én. Igazából, hogy ez a gyülekezet él és megalakul, az gyakorlatilag nagyon-nagyon nyilván először Istennek köszönhető, de is, azt hiszem, hogy emberileg a Laci bácsi nagyon sokat tett akkor, és ezért, meg nagyon most is ezért. Hogy ő folyamatosan szervez, hát ő hasonló munkát végez, hogy ő szervez mindent, ő biztosítja viszonylag, mint a testvér, hogy a hadd folytassam a Filikével. A Filike szintén őstagja, meg a Miklós. Miklós a férje. És éppen fázik, úgyhogy ezért van ilyen. De majd egy kabátot mindjárt adunk neki. A Filike meg a nagy imádkozó. Úgyhogy nagyjából próbálom mindazt a valamit venni. A Filike egy nagyon nagy imádkozó. Mikor tértél meg, Filike? Mennyi ideje?
10 éve.
10 éve tért meg, gyakorlatilag az Amerikában volt.
De mikor hazajöttünk, akkor Pólékhoz kerültünk, a Mádüreked egyben nem is
akkor. Igen. Hát a Pilikét Isten megérintette, és azóta ő egy nagyon intenzív kapcsolatot ápol az Istennel, nagyon sok olyan Isten szól hozzá. Imádkozik, és Isten szól hozzá. Nagyon sokszor tapasztaltuk ezt. Annyit kell tudni, hogy a Pilike leesett, és az arcán mindenféle sérülések, vagy ez már nagyon szép ahhoz képest, amik egy hete volt, meg 2 hete történt a baleset. És nagyon-nagyon megdagadt az alsza, és már gyógyulóban van, tehát nem a Miklósnak a bűne.
Mi nem lehetünk semmit.
És nálunk van imádkozás minden csütörtökön.
Így van, vasárnapban is feszítettük, és csütörtökön 2 órás, minden héten 2 órás ima alkalmat tartunk. Én igyekszem törekedni, hogy csak az Isten dolgai jönnek szóba, és az imádkozás legyen ebben az alkalmat. Folytassuk tovább, Imre testvérünk szintén őstagja a gyülekezetnek, Imre is gyakorlatilag, hát ő már nagyon-nagyon régi hívő, és neki a gyülekezet mindenki, én arra törekszem, hogy mindenkinek, hogy velük beszéltem, saját kapcsolat legyen az Istennel, és Imre is egy ilyen imádkozó, és nagyon-nagyon sok minden megtapasztalja Istennek az elejét, a szeretetét. Úgyhogy ő is egy őstag. Következő, Zsuzsi is egy régi tagja a gyülekezetnek. A Zsuzsinak is van egy nagyon erős szellemi látása. Nagyon magas biblia ismerete. Zsuzsi előről hátulra fújja a bibliát, mint nagyon-nagyon képzetetben, és egy nagyon-nagyon régi keresztény. Hajmi, ugye a Zsuzsi, egy friss rész tagja a gyülekezetének, ő pedagógus, egy kiváló pedagógus, most már nyugdíjas, és nagyon sokat segített például, hogy a fiamat felvegyék egy jó iskolába, meg most is segít. Ez egy tanítóminé, alsós tanítóminé, és pontosan tudta, hogy mit fognak kérdezni, és pont azt kérdezték, amit mert ez így működik. És egy nagy, igen, Hajnak nagyon nagy szíve van, egy nagyon nagy szerető ember, és az Úr egyre közelebb az, én hiszem, hogy az Úr az egyre közelebb. Tehát egy nagyon őszinte istenkereső, akinek szerintem komoly tapasztalásai vannak, és hiszük azt, hogy sokat segít a testvéri közösségben. Hadnosan be a János meg az édesanyját, a Marit. Ők, nem tudom, emlékeztem, volt a tűzkonferencia, és a tűzkonferencián a János volt az, aki az egyik legnagyobb sora volt, és az egész a világon világhíres lett a János. A János születésétől fogva nem tud rendesen járni, a beszédével is vannak problémák, és süket volt. És süket volt, és ez a konferencián, egyrészt előtte járókelettel járt. Mesélj el.
Nem.
Akart, jó. Gondokkal járt, nem tudod bennállni, és most látjátok, se járókelet, se volt nincs nála. Még nem tökéletes a gyógyulás, de hiszik, hogy meg fog történni. És azon a tűzkonferencián gyakorlatilag Isten nagyon megérítette őket. És a Mar is most nem megérkezett be azóta. A János már előtte nem említett. A Magdit meg a Krisztián hadudasan be. Magdi és Krisztián. Ők is ugye a dicsőítésben nagyon szép hangja van, itt nem gondolkozott idejét egyébként kigyétek el, és ő nagyon-nagyon sokat köszönhetünk meg a gyülekezetben a dicsőítésben. A férje, legjobb a férje is ott volt, hogy éppen a baptista gyülekezetben jár, megáldunk mindenki, csak Isten szolgálja, úgyhogy igazából úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Úgyhogy nagyon hálások vagyunk érdekében. Viktor testvérünk. Viktort én nagyon régóta ismerem. A csütörtök ima alkalmaknak ilyen hagyományai vannak, még legalább 15 éve minden csütörtökön összejöttünk még a régi közösségben, a régi gyülekezetben, és szintén ilyen ima alkalmaink voltak. És utána Viktor érte másfele sorozott, és most az utóbbi egy-másfél évben talán.
Most
már több mint egy év, az utóbbi másfél évben a Viktor nagyon-nagyon-nagyon, hogy is mondjam, fontos érte a gyülekezetnek. Épp most az állam nincs itt, mert Athénban Orbáncsol, azt hiszem a köztársaság elnöknek, és nem tud eljönni. Ritkán van ilyen egyébként az állam is olyan dicsőítésben, hogy ahhoz képest, hogy ő, hogy Angela Merkelnek a magyar hangja, amikor Orbán Viktor jön Orbán közül, Angela Merkel, akkor mindig jut Orbáncsol, mert személyesen ismeri a Viktor, és nagyon Angela Merkel is. német állampolgár, német követségnek a tolmácsok, ismeri mindenki a Ferenc nagy Áron, kiváló tolmácsol németül és angolul. Tehát ha vannak ilyen keresztény konferenciák, akkor általában őt hívják. Sajnos vasárnap is vannak, akkor nem tudni jönni, de azóta Viktor nagyon nagyszerűen segít. Az Áron nagyszerűen dicsőít, egy speciális mixe a dicsőítésnek meg a prédikálásnak. Mindig elmeséli az élményeit, neki is hiszem, hogy nagyon erős kapcsolatom az Istennel, egy igazi hívő, nagyon erős hívő, nagyon elkötelezett hívő, és igenis vannak, amit Istentől kap, azt mindig elmondja, meg se lehet állítani, valamik a jóra, hosszabb a szolgálata, mint az enyém, de hálásak vagyunk ezért igazából. De fantasztikus, és olyan dicsőítés, tehát tényleg lehozza mennyit a földre. Úgyhogy egy fantasztikus. Menjünk még tovább. Testvérünk nemrég óta jár hozzánk, a Nagy János bácsin keresztül ismerjük, a Nagy János egy református lelkész. 88 éves korábban merítettem be, úgyhogy az bemerítés most volt áprilisban, hogy egy református lelkész bemerítkezik, hát aki ismer a református egyház, az tudja, hogy ez egy szentségtövés. És ő megtette. El kell mondjam, hogy az Áronnak volt egy, itt sem volt nagy az Áron beszélt, itt voltatok, a bemerítkezés fontosságára, és annyian megértette a János bácsi, 88 évesen, gyakorlatilag 70 év szolgálat után, azt hirdette, hogy nem mehet bemerítkezni, mert az a gyerekkeresség, gyerekkeresség. És az Isten megértette és bemerítkezett. Vannak fényképeim is, majd előbb meg fogom mutatni az alkalommal. Fantasztikus volt. És rajta keresztül ő Ukrajnában él, és most kezdett Magyarországon dolgozni. Kit hagytam még ki? Segítsetek, nehogy kimaradjon valaki.
Még Anikó.
Anikó kiment. Igen, most éppen kiment, mert meg már itt még visszajön. Magdi keresztül ismerjük őt meg. Ő nagyon sokáig keres egy gyülekezetet. Ő is egy régóta hívő. Itt, aki itt van, szerintem mindenki nagyon-nagyon régi hívő. És nagyon-nagyon... Igen, úgy volt, hogy először Magdi hozta Anikót, utána Anikó hozta Magdit. Ez Isten tiszteletre. Mindjárt is vissza. Más nem hagytam ki, ugye? Én akkor, ugye mindenkiről beszéltünk. Oké, én azt javasolnám, hogy üljünk be egy nagy körbe valahogy. Mi úgy is azt szoktuk tenni, és most is készültünk ilyen agapé vendégséggel. Feleségem azért nem tudott itt lenni, mert a fiamnak most van valami iskolai elfoglaltsága, és nagyon sajnálja, de a süteményt elküldte, úgyhogy sütött süteményt. És akkor leülnék egy kis agapé szeretetben, és akkor elkezdünk beszélgetni dolgokról és további dolgokról is. De mielőtt ezt megtennék, még két dolgot hadd hirdessek ki. Az egyik, hogy lesz egy október 17-én, most sütöttökön a Romerai Gyülekezetben lesz egy üzleti fórum, és erre szeretnék meginvitálni mindenkit. Ott, én leszek az egyik szolgáló, adjátok körbe, jó? Itt van benne minden részlet, tehát csütörtökön mondtam már, hogy ma alkalmam, hogy nem leszek, hogy jól lesznek, akkor megbeszélitek. Ez pont csütörtökön lesz az Omegával, egy órás szolgálatom lesz, és már nagyon készülök már rá, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, egy fontos. A másik fontos dolog, amit szeretnék érni, hogy mindjárt tudjak, hogy ma a választásom. És szeretném felismerni, felolvasni a süveges e-mailének a néhány gondolatát. Ebben is van három nagyon rövid igen, én úgy gondolom, hogy nem ez van. Egy iránymutatás. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magot a hatóságoknak és felsőbségeknek. Engedelmeskedjenek és legyenek készen minden jó cselekedetre. Ismerjétek ezt a dolgot. Ugye nagyon fontos, hogy a gyülekezetben a politikai véleménykülönbségek ne okozzanak megosztást a gyülekezetben, úgy gondolom, hogy ezt mi is ügyekszünk erre. Tudjuk, hogy kinek olyan nézetei vannak, de ezzel mi nem nagyon foglalkozunk. Nagyon-nagyon fontos viszont, hogy mindenki menjen el, én úgy gondolom is, hogy szavazzunk. Imre is Luthert idézi, én is nagyon gyakran idézem Luthert. Ugye Luther azt mondta, hogy a fontos dolgokban teljesekség legyen, a többiben meg szabadság. Mi is így gondoljuk, hogy ki mire szavaz, én úgy gondolom, hogy mindenkinek szabadsága van, Isten ügyeiben meg teljes egység van a gyülekezetben. De nagyon-nagyon fontos, hogy imádkozzunk azért, hogy Istentől rendelt emberek kerüljenek hatalomra. Én úgy gondolom, ez a legfontosabb. És ezért viszont mindenkinek személyes felelőssége van, itt is meg itt ezt hangsúlyoznám. Tehát mindenki menjen el szavazni, hogy kire szavaz, azt mindenki maga döntse el. Viszont ezt is számon fogják kérni tőlünk. adott esetben minden cselekedetünkre számoltatunk. Tehát fontos, hogy olyan embereket válasszunk, akik Istentől rendelnek. És még egy két idézet, például ezt 14.34. Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig gyalázatukra van a nemzeteknek. Hát ilyenből is látunk bőségesen. Nagyon fontos. A harmadik pedig a példabeszédek 11.11. A becsületesek igazak áldása építi a várost, a bűnösök szája romlásba dönt. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy menjetek el igenis szavazni, gyakoroljuk ezt a jogunkat, és mindenki igyekezzen olyan, úgy húzni a voksát, hogy az Isten országát építsük.